Szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt gondolom, hogy már többötökkel találkoztam. Talán egy-két ember van, akivel még ideig nem találkoztunk. Számukra már bemutatkoztam, de ezért elmondom, hogy Bánhidi Tamás vagyok. És innen a Duna másik partjáról, Szentendréről érkeztem. Most legnagyobb fiammal, nagy örömömre elkísért. Középső és legkisebb fiam otthon édesanyával vannak és mamával. Amint már hallottátok, a mai napi címet is olvashattátok, ugye a mai napnak azt a címet adtam, hogy mint a szemed fényére. Erről szólna a mai nap, de hogy mit vihetünk ma haza, hogyha itt leszünk egész végig, vagy akár csak ezen az egy órán, vagy a délutáni órán leszünk csak itt. Olyan kérdésre keressük a választ, hogy mi ad értéket a szívnek. Ez a mai kérdésünk, a mai délelőtt istentiszteletünk fő kérdése, hogy mi ad értéket a szívemnek. Délután, hogyha továbbra is velünk tartotok, akkor azt a kérdést, vagy arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mi az, ami károsítja leginkább lelki értelemben a szívet. És nem lelki értelemben károsítja, hanem lelki értelemből vett károsítás fizikailag. Én nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni nektek, hogy itt vagytok, bár tényleg, ahogy említettük, nagyon meleg van odakint. Vannak, akik ma esetleg, és az emberek nagyobb tömegei valószínűleg valamelyik parton, medence partján sütkéreznek, de ti mégis itt vagytok, és én ezt nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek. És az időtöket is, hogy erre a napra szántátok. Most még lehet, hogy úgy gondoljátok, esetleg általában ezt fiatalok szokták úgy gondolni, hogy ez időnek olyan nagy értéke nincs, nem? Miért gondolnánk azt, hogy olyan nagy értéke van az időnek, hiszen? És miért gondolná azt egy fiatal szerintetek, hogy az időnek nincs akkora értéke? Mi lehet az ok szerintetek? Amiért egy idősebb ember azt gondolja, hogy az időnek nagyobb értéke van? Igen, igen, köszönöm, két helyről jött egyszer a válasz, igen, de azt hiszem, hogy mind a kettő ugyanaz összhangban volt. Igen, tehát igen.
Nem elég ismerősebb, vagy egy kassajlagos nevezetű ember mondott egy mondatot, és nem tetszett, hogy a megélés és a megértés az nem mindig van összhangban, és akkor fiatalok vagyunk, akkor a megértés az még távol is sokszor, és a megélés, ha éppen most, mi vagyok, az fontos.
Igen. Köszönöm szépen, fontos gondolatok ezek is. Ugye, hogyha egy pénzügyi példával szeretnék élni, és idegen szavakkal, bár általában tiltani szokták, hogy idegen szavakat használjunk, de akik úgy járatosabbak a pénzügyi világban, azok hallják azt a szót, hogy infláció, vagy akik nem is annyira, azok is mondják, hogy inflálódik a forint, a pénz. Ugye a pénznek azért általában értéket szoktunk tulajdonítani, de van olyan is, hogy defláció, az inflációnak az ellentétje. Ugye a defláció az a likviditási igény növekedéssel jár együtt, miközben, és a lényeg az, miközben a pénz vásárló ereje nő. Most ezt a példát csak azért hoztam, ami tudom, hogy sántít, ilyen szempontból, amikor megértjük azt, hogy a mi életünknek, a mi életünk idejének komoly és nagyon fontos értéke van, akkor gyakorlatilag azt veszük észre, hogy deflálódik az életünk, hiszen egyre értékesebbé tudjuk változtatni. És minél fiatalabban kezdjük el ezt az értéket felismerni, annál értékesebbé válhat maga az az idő, amit eltöltünk ebben az életben. Gyerekek, elpárologtak? Akik még itt vagytok, szeretném még egyszer tőletek hallani a mai napi alapigét. Itt vagytok? Figyeltek rám? Segítetek nekem elmondani? Aki esetleg még nem tudja, hogy hol van leírva ez a Bibliában, annak megmondjuk, hogy Példabeszédek könyvében van írva, a 4. fejezet 23. versében, ami így hangzik, minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Köszönöm szépen! Ha megengedtek még egy-két példát, akkor elmondom nektek, hogy ma, akik a mai világban dolgozunk, élünk, legtöbb esetben sok helyen, nagyon sok munkahelyen használunk el a számítógépet. Ki az, aki használ a munkája során számítógépet? Köszönöm, a legtöbbünk használ számítógépet. Vannak, amikor küldünk egymásnak üzeneteket, használunk arra is, hogy hatalmas adatmennyiséget küldünk egymásnak, és ilyenkor ezt úgy hívják, hogy tömörített fájlban küldjük. Na és van az, amikor ezt a fájlt, hogyha tömörítve van, nem tudjuk értelmezni, ezért ki kell csomagolni. Azt gondolom erről a példabeszédek beli ígéről is, hogy ez egy tömörített fájl, amit én most a mai napon szeretnék kicsomagolni, és annak a helye azt szeretném, hogyha ide a homloklebenyig az értelmünkbe, a szívünkbe jutna el. Úgyhogy felkészülni, a mai nap egy fáj kicsomagolás következik, erre hívlak benneteket, hogy ezt együtt éljük meg. Amint látjátok, hoztam, és amiért mondtam mindezt, az idővel kapcsolatos gondolatot az az, hogy amikor én itt állok, és ti ott ültök, amit én elmondok, annak nagyjából a 7%-a megy át felétek. Na most ez igen nagy pazarlás lenne. Itt ültök, nem számoltam meg, hogy hányan vagytok, de az én időmet, hogyha megszorzom, annyi időt pazarolnék el, amin marad 93%, annyi emberrel, ahány itt ül. Úgyhogy ezt a 7%-ot szeretném feltornázni, és ezért hoztam eszközöket ehhez, hogy ezt a 7%-ot fel tudjuk emelni, ha nem is 100%-ra, de a kettő közé valahova. Ezért engedjétek meg, hogy egy kicsit rajzoljak nektek. Rajzból nem voltam jó, ezt előre elmondom, jó? Tehát nem kell majd ezért megórolni rám, de azért a jelképeket fogjátok érteni. Mikor gondolkodtam ezen a témán, megkeresett Péter, nem tudom, hogy hány hónappal ezelőtt, egy-két hónappal ezelőtt, hogy lenne a mai napi alkalom, akkor elkezdtem gondolkodni ezen, és a fiammal akkoriban tanultuk ezt az igét közösen, és úgy gondoltam, hogy ebben rengeteg dolog van ebben az egy igében, úgyhogy nagyon jó lenne erről közösen gondolkodni. Miről is szól ez a bibliai ige?
A szívről.
Köszönöm szépen. Bocsánat, lehet, hogy lehetne szebb szívet is rajzolni. Valójában élettanilag nem így néz ki egy szív, ezt mindenki tudja, de hogyha valahol látunk egy ilyen jelt, egy ilyen alakot, akkor mindenki azzal azonosítja, hogy ez egy szív. Mit is mond ez a Biblia ige?
Lehet? Minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Mert mi történik? Mit csinál?
Őrizd.
Igen, de mit csinál a szívből? Mi történik?
Minden élet.
Minden élet a szívből indul el. Minden. Minden. Minden.
Élet.
Minden. Miért? Hányféle élet van? Hogy kettő. Minden.
Kettő.
Szerinted kettő. Most hallgassuk meg a többieket, hát ha ők is mondanak valamit. Szerintetek milyen életek vannak, amire azt mondja a Biblia, hogy ige, hogy minden élet. Tehát van több élet? Akkor a többit húzzam le.
A biológiai élet a középpontja.
Egyrészt lehet biológiai.
Érzelmi.
Érzelmi. Igen.
És mennyi élet?
Még egyszer?
És a mennyi élet.
Mennyei élet?
A...
Mennyei élet. Volt még, bocsánat, értelmi. Igen. Ugye volt a biológiai, ezt hogyan tudnánk kicsit hétköznapibra fordítani a biológiai életet? Fizikális, igen.
Ösztönös.
Ösztönös. Igen, volt itt egy mennyei élet. Ha van mennyei élet, akkor?
Föld.
Van földi élet. Köszönöm. Aztán milyen életek vannak még? Ami egy szívhez kapcsolódik. Bátran.
Megkeseredett, szomorú.
Ezek már ilyen minőségi.
Vidám
élet. Igen, ez is lehet, nem csak megkesered, lehet vidám is. Köszönöm.
Szeretet.
Ugye az is onnan indul ki, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon jó a válasz. az én életem is innen indulhat ki, és még? A tiéd is? Milyen érdekes, hogy az én szívemből indulhat ki valakinek az élete? Ebbe belegondoltatok-e már? A délutáni alkalmunk erről, és a még későbbi, hogyha lesz, aki erre itt marad, akkor leginkább az fog erről szólni, hogy a tiéd, a te életed innen is indulhat ki, az én szívemből. Tehát, mennyei élet, enyém Jézusé. Délelőtt ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni kicsit behatóbban.
És az én válaszom volt a helyes, ugye?
A tiéd is. A tiéd is. Nagyon, mindenki nagyon helyes volt, így van. Hiszen minden, bele tartozik minden válasz. Délelőtt foglalkoznánk egy kicsit azzal, hogy a mennyei élet. Azt a címet adtam a délelőtti igehirdetésnek, hogy Isten nem ért engem, és én sem értem őt. És ez természetes? Szerintetek ez természetes, hogy én nem értem Istent? Vagy tegye föl az a kezét, ha szabad ilyet kérnem, hogy volt úgy már az életében, hogy nem értette meg, vagy nem értette Istent? Tegye föl az a kezét, aki érezte már úgy, hogy a Jóisten őt biztosan nem érti. Tehát, hogy valami problémája van, de nem érti meg őt a Jóisten. Köszönöm. Akkor ezek valós kérdések? Tehát úgy bele tudunk ebbe a kérdésbe helyezkedni? És aztán azt a kérdést tettem, hogy ez természetes? Természetes? Természetes. Vagy igen, vagy nem, ugye? Az. Azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy ebben, ahogyha elolvassuk még egyszer, és folyamatosan mondjátok ezt a bibliai igét, közben tegyetek fel azokat a kérdéseket, hogy mi van ebben a bibliai igében, hogy ki van benne, azt is, hogy mit, kicsit elemezzétek magatokban, most ezt nem fogom hangosan megtenni, miért, hogyan, mikor és kivel. 2003. júniusát írunk, én vidéken laktam egy kisvárosban, és... Köszönöm. És ültem egy tanyai házban éltünk, vagy éltem egyedül akkor, 2003-ban, és ültem az ágy szélén, általában a hétvégéim úgy teltek, hogy péntek reggel felkeltem, és vasárnap reggel lefeküdtem, és közben egy 50 órát dolgoztam, és voltam közben gyülekezetben is néha. De hát végig dolgoztam a péntek estét, a szombat estét, és vasárnap reggel lepihentem aludni egy néhány órára. Egyszer, mikor már úgy ezt az életet éltem úgy 2,5 éven keresztül, akkor, hát el tudjátok képzelni, hogy a pénteken szaka is dolgoztam, akkor nem nagyon tartottam a szombat ünneplést, hiszen nem lehetett így szombatot ünnepelni, péntek éjszaka dolgozunk, bár beleszülettem abba a hitkörbe, hitvilágba, amit együtt élünk most itt meg. És ott ültem ezen az ágyon, túl voltam már egy ideig összeomlásom. Köszönöm szépen. Túl voltam már egy igen komoly anyagi veszteségem, túl voltam már egy pereskedés kezdetén, és amiért mondtam, gyerekek, hogy jegyezzétek meg a bibliai igét, mert ott akkor 2003. júniusában, ott ültem az ágy szélén, vasárnap reggel, 50 óra a munka után, és egy gondolat járt folyamatosan a fejemben. Itt ezen a helyen szóltam már egyszer délután erről, egy bibliai ige volt, ami folyamatosan, visszatérően, ellenhalkulóan, és mindig csak ment, mint egy magnókazetta, vagy egy CD-track, ami folyamatosan ment, ami arról szólt, hogy meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig, szabadon idézve Filippi 1.6-ot. Ezért mondtam, gyerekek, hogy jegyezzétek meg jól a bibliai igéket, mert nem tudjátok, hogy mikor lesz arra az életetekbe szükség, hogy az emlékezetetekbe idézhessétek. A jó Istent én akkor nem értettem. Azt gondoltam, hogy ő sem ért engem, biztos vagyok benne, hogy ő pontosan értette, hogy én velem mi történik, és ő neki pontos terve volt arra, hogy mit tegyen velem. De akkor igen, természetes volt, hogy nem értettem őt, hiszen nem az ő útjait választottam. De mégis ott volt a fejemben, és járt folyamatosan a gondolataimban az, hogy a Jóisten figyel rám, és figyel az én szívemre. És megvoltam ezután győződve arról, hogy bármilyen utat jártam be az életembe, addig. Nem ez a lényeg, hanem hogy ezután mi fog következni. És nem, hogy csak ezután mi fog következni, mert addig a napig, ameddig ő visszajön az én életembe. Addig mi fog velem történni, és hova juthatunk el együtt. És ezért mondtam, hogy az időnek nem tudjuk, hogy mekkora az értéke. Én tudhattam volna, hogy meg fogom érni a mai napot? Vajon valamennyiünk tudjuk azt, hogy a holnapi nap vajon az én időm végét jelenti? Vagy pedig van még jó esetben, hogyha most vagyok 36-37 éves, akkor kiszámoljuk, levonjuk a 70-ből, vagy ha feljebb 80-ból, akkor van még ennyi időm, tehát akkor van még időm arra, hogy átgondoljam, hogy az én szívemből milyen életek indulnak ki. Nem tudhatom. Ezért azt gondolom, hogy minél hamarabb kezdjük el azt a szakadékot áthidalni, amit sajnos keletkezett a teremtéskor Ádámnál és Évánál. A teremtés pontja. Zajlik az élet, és egyszer bekövetkezik az, hogy bűneset. És itt valami megszakadt. Mi szakadt itt meg? Nagyon sok válasz van rá, kérek. Amikor azt halljátok, hogy bűneset, akkor szerintetek mi szakadt meg?
A jóság.
A jóság, például. Aztán.
Bizalom.
Kapcsolat. Ez itt a bűn. Bizalom. Én is azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog, ami megszakadt itt, ez a bizalom. A bizalmi légkör megszakadt Isten és ember között. Itt egy hatalmas szakadék keletkezett. És ennek a szakadéknak az alján tüskék vannak, lándzsák vannak, ami, hogyha ide beszabadul az ember, akkor valószínűleg az életének vége van. Az ő szívének az életének vége van. De történt valami, amit kitalálta a Jóisten, hogy ezt a szakadékot áthidalja. Ezt a szakadékot áthidalja, hogy aztán itt egy örök életet élhessen az ember. Mert itt az ember a szakadékon nem tud egyedül átkelni. És kitalált valamit a Jóisten, mindannyian tudjátok, hogy mit talált ki erre a Jóisten, egyetértésben az ő fiával és lelkével együtt, hogy ezt itt át kell hidalni, valamilyen hidat ide építeni kell. Hogy ez a bizalom ismét visszakerüljön, és ismét legyen bizalom. Ezt ha nagyon szemléletesen szeretném, akkor nagyon egyszerűen így tenném, hogy ezt a szakadékot úgy szüntette meg, hogy a kereszt egyik kezével és a másik kezével kiépítette itt a hidat. Jézus Krisztus átüleli Ádámot és Évát, azt a ottani édeni milliót, és elhozta ismét azoknak számára, akik kinyújtják erre a kezüket, és azt mondják, hogy igenis, én ismét szeretném megfogni azt a lehetőséget, hogy ez a bizalmi légkör ismét kialakuljon. Ez egy olyan dolog, fiaim nagyon sokat legóznak, én annak nagyon örülök, hogy a fiaim legóznak. Tudjátok, vannak legókockák, most nem hoztam el, bár gondoltam rá, hogy elhozom, és nem tudom, gyerekek, szoktatok legózni? Jó dolog legózni? Ó, szuper! Nekem is nagyon sok olyan saláta füzetem van otthon a fiók alján, de azért Ábel majd igyekszik, hogy összeszedje, mindig a helyére tegye. Szóval, van, amikor úgy látjuk, hogy egy játék, gyerekek, szoktatok úgy járni, hogy nem, valahogy nem akar összeállni ez a játék. Valami nincs a helyén. Volt már ilyen? Mit kell akkor tenni? Valamikor csak egy kockát a helyére kell tenni. Amikor egy kocka a helyére kerül, amikor ez a szakadék, ha elképzeljük, hogy ez egy legókocka lenne, és pont ez a legókocka hiányzik innen, amikor nem találjuk a Jóistennel való kapcsolatot, amikor úgy érezzük, hogy nem értjük őt, vagy ő nem ért minket, akkor valami kocka nincs a helyén, valamelyik legó kocka nincs a helyén, valahol ez a szakadék még mindig tátong. És ezt bizony egyedül Jézus, és az ő életének az értéke, az ő halálának az értékével kerülhet helyre, hogyha mi is megtaláljuk ezt. Még egy olyan kérdésre keressük a választ meg. Köszönöm. Segítsetek nekem értelmezni azt, hogy mi az, hogy szív. Mi az, hogy szív? Hát mai napunk végül is erről szól, a szívről. Mit jelent az, hogy szív? Biztosan tudnátok nekem, ismerlek benneteket annyira, hogy tudnátok nagyon szép definíciókat mondani erre, de számotokra mit jelent az, hogy szív, amikor ezt a szót halljátok, hogy szív?
Az életünk.
Az életünk? Szeretet. Próbáljuk meg beazonosítani, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szeretetet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg az életedet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a
belső emberedet,
mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a
szívedet.
Szívedet, igen, így folytatódik, de egy gondolataidat, mert abból indul ki minden élet. És hogyha még mélyebbre szeretnék ásni, amire időnk nincsen, de minden féltett dolognál jobban őrizd meg erre, majd esetleg délután, hogyha valaki itt marad még fél hatra is, és meg én is, akkor elmehetnénk abba az irányba, minden féltett dolognál jobban őrizd meg az elveidet, mert abból indul ki minden élet. Mik azok az elvek, ami összeállítja a mi belső emberünket? Ami összeállítja a mi gondolatainkat, ami összeállítja a mi döntéseinket, ami összeállítja a mi szavainkat, ami összeállítja a mi cselekedeteinket, ami összeállítja a mi életünket. Így állnak össze ezek. Egymásra szépen, nagyon tökéletesen alkotta meg a Jóisten az embert. Amikor azt a szót halljátok, és a Bibliából gondolkodtok, most biztosan olvastatok már Bibliát, ahogy én körülnézek, többnyire olyan embereket látok, akik biztos vagyok benne, hogy olvastak már Bibliát, és fognak emlékezni bibliaiékre. Próbáljátok nekem mondani bibliaiéket, amiben szerepel az, hogy szív. Köszönöm.
Minden más már családban.
Köszönöm. Kicsoda érteti azt. Igen. Volt itt az életről is szó. Értékek hogyan kerülhetnek a helyükre? Kié az én életem? Kié az életem? Fiatalon olyan könnyű, ez azt csinálok, amit akarok az én életemmel. Hát nem. Az enyém azt csinálok vele, amit akarok. Biztos az enyém? Miért? Kié? Miért az övé? Ő teremtett meg, de hát átadta a jogot, hogy azt csinálok vele, amit akarok, nem? Nos, akkor az enyém vagy az Istené? Most ennyire... Már bocsánat a kifejezésért, nem lenne szabad ilyet mondanom, de hát ennyire skót, hogy ott akarja tartani magánál az én életemet. Hát hadd éljen már úgy az életemet, ahogy akarom, nem?
Nem,
szabad akaratot adott, értem.
Igazából ebben a szabad akaratban az a trükk, hogy még így is csak két választás van. Mert vagy Istené, vagy sátáné, átmenet nincs. Tehát, hogy... És tulajdonképpen az illúzió, hogy mi választunk, igen, ebből a kettőből. Csak az emberek szeretik azt mondani, hogy ez többféle választani, de nem. Tehát, hogy vagy önként döntünk Isten mellett, vagy önkéntelenül, de a másik oldalra kerül.
Uh-huh. Köszönöm. Köszönöm, igen. A keresztségemmel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani nektek, az áráshoz közeledve. Az egyik, hogy én kaptam egy nagyon kedves családtól, meghívtam őket, egy egész nagy család volt, jöttek gyermekek, szülők, nagyszülők, és hoztak egy gyönyörű lapot, ami ilyen nagyon szépen aranybetűkkel volt írva, egy bibliaige volt ráírva, ilyen régi papírtekercsnek arra hasonlított szépen, mint hogyha egy tényleg egy régi papírus tekercsre lenne felírva ez. Szerintem, hogyha én azt mondom nektek, hogy Galata 5:20, akkor valaki itt, vagy valakik akár kórusban is el tudnák mondani. Segítetek nekem ebben? Tehát keressük ki Galata levél 5. fejezet 20. versét. Ugye itt ebben a szóban nincsen benne az, hogy szív ilyen formában, az 5:22-ben, bocsánat, de a léleknek a gyümölcsei, hogy mivé válhat a mi szívünk, hogyha átkaroljuk és megfogjuk azt a kezet, amit Jézus kinyújtott. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezeknek az útjai, amiket itt az előbbi nyilakkal felrajzoltam, ezek mind kiindulhatnak. De csak egy formában indulhatnak ki, hogyha valóban azok az értékek, az a helyükre kerülnek, hogyha az a híd megteremtődik, az a bizalom újra helyreáll, amely elveszett a bűn esetnél. És nem csak Ádámnak és Évának veszett el annál a pontnál, hanem akkor, amikor a mi életünkben teret nyer a bűn valamilyen formában, akkor bizony ott egy bizalmi légkör szakad meg a Jóisten és közöttünk. És az 5. verset, vagy még itt a Galata levélből szeretnék még egyetlen egy igét idézni, mégpedig nem kell sokat visszalapozni, hanem a 2. fejezetig kell csak visszalapozni, és itt a 20. verset. Krisztussal együtt pedig megfeszítettem. Tehát amikor Krisztus fel van feszítve, és hogyha mi is beleképzeljük abba, hogy ő valóban helyettes áldozat volt, az én helyettesem volt, akkor valóban én is felkerülök erre a keresztre. És innentől kezdve élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek. Az Isten fiában való hitben, bizalomban, ebben a bizalmi körben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Kedves jelenlévők, kedves fiatalok, beszéltünk itt elvekről, beszéltünk itt gondolatokról, beszéltünk itt cselekedetekről, beszéltünk itt szavakról. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, úgy érezzük, hogy sokszor ez annyira távol, ez annyira megfoghatatlan. Említettem, hogy két dolgot fogok a keresztségemmel kapcsolatban mondani. A másik, amit szeretnék mondani, én akkor ismertem meg ezt a bibliaikét, és nem is nagyon figyeltem rá. Igazából nem is hívta fel senki sem rá a figyelmet. Tanulmányaim során vettem észre, van a Bibliában még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor megkérdezte tőlem a keresztségi tanítom, hogy te figyelj, neked mit jelent az, hogy keresztség? Most én is most ezt megkérdezném tőletek, hogy számotokra mit jelent, vagy mit fog jelenteni, vagy mit jelentett, amikor megkeresztelkedtetek. Mit jelent a keresztség? Tőlem is megkérdeztesz, és tényleg tanultam sokat, ebben öttem bele, és tudtam, hogy nyilván miről szól, de nem tudtam megfogalmazni azt, hogy mit jelent az, hogy keresztség. És ez az egyetlen egy Biblia ige nekem nagyon-nagyon sokat adott. Mert még nem mondtam el, hogy melyik Biblia ige volt. De ez a Biblia ige számomra tökéletesen leírja azt, hogy mit jelent a keresztség. Nem helyez ilyen kilométer magasságokba, hogy innentől kezdve te szent vagy. Értsétek a hétköznapi nyelvén, ha valaki azt mondja, olyan szent. Ugye a szent szó tudjuk, hogy azt jelenti, hogy elkülönített, de nem ebben az értelemben szoktuk használni, vagy szokták használni, hanem olyan ami glória van a fején, olyan nem a hétköznapi emberek nyelvén beszél, él. Ezt szokták úgy nagyjából a kifejezésére a világi emberek arra mondani, hogyha valaki olyan más millióbe él. És én is sokszor ezt gondoltam, na, hogyha valaki megkeresztelkedik, akkor innentől kezdve így éli az életét. De valahogy ez a Biblia igen nagyon-nagyon pontosan rávilágított. Péter első levelében találjuk ezt az igét, harmadik fejezetben. A 21. vers, és annak is a második része. 1 Péter 3.21-ben azt olvassuk. Tehát Péter első levele, harmadik fejezet, 21. verse. Ami minket is megtart most kép más gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem, amiért elolvasom az egész Biblia igét, ez egy gondolat, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt. Fordíthatnánk így is, jó lelkiismeret kérése Isten iránt. Itt értettem meg azt, hogy én ugyanolyan ember fogok maradni ezután is. De az én döntéseimet mi fogja befolyásolni? A jó lelkiismeret. Mert akkor ezek szerint van rossz lelkiismeret is. Erről is lehetne egy külön 20 órákat beszélni, hogy mi az, hogy lelkiismeret. És hogy hogyan épül az fel, és hogy mi hogyan határozza meg a mi döntéseinket, a bűnelkövetés, vagy nem bűnelkövetés, vagy ahogy jobban lehetne megfogalmazni, hogy igenis döntök amellett, hogy a bizalmi légkörben akarok élni. A jó lelkiismeret kérése, keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. Aki Istennek jobbján van, 22. vers mondja, felmenvén a mennybe, akinek alávetettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Tehát, hogyha bizalmat akarunk Jézus iránt táplálni, akkor megvan alapozva. A legnagyobb hatalom egyértelműen Jézusé, és őneki adatott minden hatalom, hogy maga alá gyűrje azt, aki ellenünk támad, és ahogyan visszatérve két ábrát fogok már csak nektek mutatni, zárásképpen, hogyha éljük az én életünket, és itt most nem a nagy kozmológiai idősíkot írom le, hanem a saját életemet, dönthetek így is, dönthetek így is. Vannak ezek itt vágyak, amik fellépnek az én életem során. Vannak az én vágyaim, amik jönnek. Telik az én életem, és jönnek majd vágyak, hogy legyen ez, vagy legyen az. Ezt a ruhát vegyem föl, vagy azt a ruhát vegyem föl, vagy ezt a csoki tortát tegyem meg, vagy azt a répatortát tegyem meg, vagy stb. Mondhatnék döntési helyzeteket, szituációkat az életemben. Dönthetek úgy, hogy a jó lelkiismeretem által indítatva döntök, és teszek majd, és teszek lépcsőket, hogy valahogy eljussak egy olyan élet szentségre, ahol Jézussal találkozhatom, vagy amit ő képvisel. Vagy dönthetek úgy is, hogy a másik irányba. És vannak erők, amelyek az én szívemet befolyásolják. Jelezhetném ezt így is. Vannak erők, amikor nem tudod, hogy nem érted Istent, amikor nem tudod, hogy hogyan kéne döntened. Nyilván vannak döntéseid, de vannak erők, amik hatnak erre. Hogyan te is mondtad itt, hogy valójában két döntési helyzetünk van, ugye? Szabad akaratunkból. Az a kérdés, hogy te melyiket fogod táplálni a te életedben. Hogy te a pozitív irányba, vagy a nem pozitív irányba fogod a döntéseidet meghozni. Hogy melyiket táplálod. Van egy ilyen régi, biztosan hallottátok már, amikor Indiáról az indiánok kérdezik, hogy akkor most a farkas, hogy melyik farkas teteted, nyilván az fog győzedelmeskedni. Hogyha ezek a lehúzó erők nagyobbak, vagy ezek, az a kérdés, hogy vajon melyiket táplálod magadban. És nyilván, aki lefele akarja húzni ezt az egészet, őt hogy is hívják? Mit tudnátok mondani, hogy hívják ezt a valakit, aki nem a pozitív irányba akarja mi életünket fejleszteni? Sátán. Uh-huh. Most akkor mutatok nektek valamit, és kérlek, mondjátok meg, hogy mit láttok.
Csipoka.
Köszönöm. Ez az utolsó ábrám mára, délelőtre. Három?
Vonalat.
Három vonalat, nagyon jó. Még valaki? Szent háromság. Jaj, bocsánat, igen.
Nem teljes.
Három csíkot, oké. Hogy egyformák legyenek. Ezek itt egy-egy vonalakat jelentenek egyébként. Oké. Tehát három vonalat látunk. Milyen betűk ezek?
I.
I betűk. Nagyon jó, köszönöm. Na most képzeljétek el, hogy ezek I betűk. Ezeket mind I betűk. De sajnos csak két dimenzióban, hogy le tudjam ezt ábrázolni nektek, ezek itt I betűk. De ezek, én azt mondom nektek, hogy ezek nem I betűk. Elhiszitek nekem, hogy ezek nem I betűk?
Nem.
Nem. Kis nyomtatott L betű.
H betű.
H betű.
Római egyes.
Római egyes.
Római hármas.
Római hármas is lehetne, ugye? Hogyha hármat egybeolvasnánk. Bármi lehetne.
Vagy római kettes is lehet.
Persze, hogyha kettőt olvasunk egyben. Lehetne ez is, nem?
Időszámításunk előtt.
Időszámításunk előtt, persze. Lehetne ez is.
Ez azért már egy kicsit dolgozni kell vele. De...
Kicsit dolgozni kell vele, ugye?
E-I-I.
E-I-I. Nagyon jó.
Öt-I és egy-E.
Egy-E. Az a jó, hogyha az I-t bárhonnan nézed, az mindig I lesz, ugye? Az E-t nem mindegy, hogy honnan nézed, mert az nem mindig lesz E. De... ezek ugyanazt jelentik. Csak az a kérdés, hogy honnan nézed. Ha ezt az elején írom le neked, hogy ezek megegyeznek egymással, azt mondod, hogy nincs igazam. De ha azt mondom, hogy nézd más oldalról a kérdéseket. Tekints meg más oldalról. Itt a középső egy S betű. Mellette meg egy E betű. Én csak azt akartam ezzel ábrázolni számotokra, hogy van egy olyan lény, akit az előbb meg is neveztetek, és ő azt szeretné, hogyha mi őt úgy látnánk, hogy ő így. Ezen dolgozik 6000 éven keresztül, és ezen dolgozik 6000 éven keresztül sikeresen, sőt, még azt megelőzően is. Tökélyre fejlesztette azt, hogy ezt az S betűt a I betűnek lásd. Nem mindegy, hogy honnan nézed. Világosság angyalává változtatja át magát. Amikor a szívedet lehúzó nyilakat figyeled, akkor figyelj arra, hogy ő azt akarja, hogy ezt te fölfele lássad azt a nyilat. Ő azt gondolja, hogy ő be tud úgy mutatkozni neked, hogy ő valójában Isten. Amikor nem értjük Istent, amikor azt gondoljuk, hogy ő nem ért minket, akkor vizsgáljuk meg, hogy az élethelyzetünket vajon miből indítjuk ki, vajon jó szemszögből látjuk-e a dolgainkat, és nem-e valójában azok a sátánnak a cselszövései. És ezért idéztem az 1 Péter 3.21-ből azt, hogy jó lelkiismeret kérése, amikor jó lelkiismeretünk van, amit Isten áthat, amikor én átadom neki a szívemet, amikor én azt mondom, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor ő jó lelkiismeretet tud nekem adni, adományozni, ajándékozni, és fel tudom ismerni, hogy ez az I betű valójában nem I betű, hanem S betű. Akkor fel tudom ismerni, hogy valójában közöttem, az ember és Isten között, nem Jézus áll, mert ez egy J betű is lehetne, hanem közöttem Sátán áll. Erre hívlak és kérlek benneteket, hogy amikor arra figyeltek, hogy a szíveteknek nincsen értéke, vagy úgy gondoljátok, hogy a ti életek nem értékes, akkor dehogy is nem. A szívünk értékes. Mennyire értékes a mi szívünk, a te szíved? Kifejezhető ez bármiben? Egy isteni személy életének az értékében kifejezhető.
Mondhatok valamit? A 9-est is, ha máshonnan nézed, akkor is vagy 6-os, vagy 9-es.
Igen. Ez a nézőpont kérdés, hogy mit honnan látunk. És annak sem mindegy az értéke. Én nagyon köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk. kívánom nektek, hogy innentől kezdve, ha lehet, akkor értékeljetek így a saját szíveteknek az értékét, hogy annak hatalmas, felbecsülhetetlen értéke van. És hogyha megtanuljátok helyre tenni a dolgokat a gondolataitokban, akkor tiszta látásotok lesz arról, hogy mit jelent Isten és ember közötti kapcsolat, és onnantól kezdve tisztábban láthatóvá válik döntéseinknek a minősége, életünknek a minősége, tisztábban láthatjuk azt, hogy mit és merre és hogyan tehetünk és tegyünk a mi életünkben. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy Jézus nevében megszólíthatunk. Köszönjük, hogy ő kinyújtotta felénk az ő kezét, a te kezedet, és ő általa járulhatunk te hozzád, most is és mindig, imában, lélekben, és majd hisszük, hogy egykor egy újjáteremtett testben is. Urunk Istenünk, kérünk, hogy amit most itt a Földön élünk életünket, azt te áld meg, te adj jó tiszta látást a mi életünkre, hogy tudhassuk, hogy hogyan kell döntenünk döntési helyzeteinkben, hogy tudjuk választani a jót, tudjuk választani a te utadat, a te ösvényeidet. Köszönjük, hogy hatalmas értéket jelentünk a te szemedben, olyan értéket, amelyet meg sem tudunk fogalmazni, fel sem tudunk fogni. De köszönjük, hogy ezt adtad, a te fiadat, a te egyetlen egy gyermekedet érettünk, hogy nekünk életünk lehessen. Nem csak majd ott fent a mennyben, hanem már most itt a mai napon is, és az elkövetkezendő perceinkben is. Köszönjük, hogy ezeket világossá tetted a mi számunkra. Kérünk, te légy velünk a nap hátralevő részében, Jézus nevében. Amen.